Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondoló Egyesület környezetvédelemmel, humánökológiával és fenntarthatósággal foglalkozó podcast műsora. A Mondoló Klub 4. évadának nyitó előadása csupán néhány nappal ennek az adásnak a feltöltése előtt került megrendezésre. Ezen Zihó Viktor hegymászó, extrém kerékpáros túrázó és energetikai mérnök mesélt a legutóbbi pakisztáni kalandjairól. Mielőtt visszautazott volna Budapestre, az Egyesülettől János készített vele egy interjút a podcasthoz. Jani előtt sem ismeretlenek a hosszú távú kerékpártúrák, a Mondoló Egyesülettel is egy ilyen útja miatt előadóként került először kapcsolatban. Viktor számos jó tanáccsal és lebilincselő élményekkel tud szolgálni minden kalandnagyobb bringásnak és vakmerő utazónak. Ezekről kérdezte őt Jani, illetve arról, hogy miért ilyen fontos számára a fenntartható utazás, és milyen kalandokat tervez a jövőben. A Megmondoló Podcast 13. adását Radvánszky János és Kőrösi Bogdán készítették.
Honnan a szenvedély a kerékpározás és hegymászás iránt? Mikor kezdődött ez az egész?
Talán 3 éves lehettem, amikor először fölültem a bringámra, és nyilván először pótkerékkel, oldalkerekekkel, de már akkor nagyon élveztem, és aztán hamar lekerültek ezek az oldalkerekek, és akkor mindig mentem bringázni, mindig minden körülmények között. Azt imádtam legjobban, amikor így nagy sárba bringáztam, meg amikor lementem terepre, és akkor... Ugye nyilván ez volt az irányultság, ami akkor én hegyi kerékpáros leszek. És hát meg is kaptam az első hegyi kerékpáromat, amikor talán 12 éves lehettem. És akkor elmentem mindig a Gerecsébe bringázni, az hozzánk közel. Minden hétvégén mentem a terepre, földutakra, meg ilyen ösvényekre, és nagyon élveztem, és egyszerűen nem tudtam leszállni a bringámról. Mindig a suliba is bringával mentem, és ez igazából egy életem részévé vált. Tehát 12 éves koromban meg fölmentünk az édesapámmal a Schneebergre. Egyébként már addig is rendszeresen túráztunk kint a hegyekben, és magyarországi hegyekben, de aztán a Schneebergen megtapasztaltam, milyen az, amikor tényleg fölmegy az ember 2000 méter magasra. És ez egy ilyen tök új élmény volt, tök jó élmény volt az, hogy olyan magasan lehetek, és hogy ilyen szép a kilátás, meg mennyire más a növényzet, meg gyakorlatilag az egész világ más ott fönt magasban. És aztán később el is mentünk egy másik ugyanilyen családi hegyi túrára, magas hegyi túrára, és aztán megjöttek a hegymászások, amikor bekerültem az egyetemre. Meg persze a sziklamászás.
Ezt versenyszerűen is tűzted? Tehát mind a kerékpározás, mind a sziklamászásnál volt-e kedv, elhatározás, hogy te ezt versenyszerűen csináld, vagy az egész az mindvégig hobbi volt?
Bennem sose volt meg szerintem egy jó versenyszellem. Tehát, hogy nem vagyok alkalmas versenyzésre, nekem az a véleményem. És csináltam versenyeket, tehát, hogy voltam a Pannon-maratonon, hegyi kerékpár maratonon, voltam dobogós is, második helyezett voltam az egyik maratonon, meg voltam falmászó versenyen első helyezett, és valahogy mégsem volt ez nekem az irányom, hogy mindig is érem, hogy akármennyire is jól tudok teljesíteni, nekem nem ez az utam. És aztán tényleg úgy alakult, hogy nekem sokkal nagyobb helyem és szerepem van abban, hogy különlegesebb és extrémebb dolgokat csináljak, és ezeket mondjuk magam találom ki, és magam bonyolítom.
Akkor itt már rá is térünk az expedíciókra. Mi volt az első nagyobb expedíciód, és egyáltalán honnantól számít egy utazás expedíciónak szerinted?
Ez egy érdekes határvonal, ami a kettő között talán nem is teljesen meghúzható, hanem inkább egy széles sáv. És hát ugye expedíció az a nevében tartalmazza, hogy valamit felfedezünk. Hát nagyjából az mondható expedíciónak, ami valamilyen szintű felfedezéssel jár. De hogy ez saját magunknak jár felfedezéssel, vagy egy társadalomnak jár felfedezéssel, vagy egy közösségnek jár felfedezéssel, az gyakorlatilag mindig változik. Tehát, hogy nevezzük egyébként az Everest mászásokat még mai napig expedíciónak, holott a világon semmi új nincsen benne. Tehát amikor a nem tudom hány ezredik ember megmász az Everestet, oxigénpalackkal, abban tényleg zérus a felfedezés. És hát én azt gondolom, hogy egyébként az extrém dolgokat hajlamosak vagyunk expedíciónak nevezni, az ilyen tényleg egyedülállónak nevezhető dolgokat. Én is sokszor vacsorálok, hogy melyik az, amelyik tényleg expedíciónak nevezhető, vagy melyik az, amelyik csak tényleg kalandtúrának, vagy útnak, utazásnak. Talán ami nekem tényleg expedíciónak nevezhető, az a Csoma útján expedíció volt. Ez egy 13.000 kilométeres kerékpározás volt végig a Közel-Keleten és Közép-Ázsián és a szubkontinensen. Tehát igazából Csoma Sándor szülőházától indultam, Csoma körösről, és kizárólag kerékpárra mentem végig. Javarészt az ő útját bejárva, jutottam el egészen Darjeelingig, Észak-Kelet-Indiáig. És ott itt voltak olyan szakaszok, amik gyakorlatilag kevésbé voltak feltérképezve, vagy nem nagyon voltak róla írásos anyagok. Hát ez a Afganisztánnak a keleti része, ez a Bahán folyosó, és talán ez a rész volt az, ami miatt nevezném ezt tényleg expedíciónak, mert volt egy ilyen szakasz benne, és tényleg ott fogalmam se volt, hogy hogyan fogok menni, és hogy miképp fog történni ez a tovább haladás, és végül is nem is úgy történt, ahogy én terveztem. Úgy léptem be Pakisztánba, hogy egy ilyen havas hágón át, és ott nem is volt semmilyen immigration, tehát nem tudtam volna ott hivatalosan belépni az országba. Aztán ezt követően volt egy Kilimandzsáró mászás az India-óceán partjáról. Ezt én úgy neveztem, hogy afrikai bikepacking és hegymászás Kittenberger Kálmán nyomában, mert ugye Kittenberger Kálmán Afrika kutatónk eredeti első afrikai utazásának útját jártam be egész a Kilimandzsáró lábáig. És akkor azt szerintem egyébként nem lehet annyira expedíciónak nevezni, meg a téli Nordkap túrámat se, amikor biciklire szálltam novemberben, és minden Magyarországtól elbicikliztem Norvégia legészakibb térségébe, a Nordkap környékére. Hát nem tudtam elérni a Nordkapot, mert egy balesetem volt, de igazából ezt téli Nordkap expedíciónak szoktam nevezni, de talán ez se annyira expedíció jellegű, mert nincsen benne annyira felfedezés, és emiatt talán nem annyira expedíció, de mégis valahogy, mivel vagy extrém, nem nagyon csinálnak ilyet emberek, még az extrém kerékpárosok se, ezért mondjuk nevezhető annak, hogy hívhatjuk úgy, hogy téli Nordkap expedíció. És akkor tavaly csináltam egy pakisztáni bikepackinget és hegymászást, és ott egyébként voltak olyan részek, amik nem voltak úgy feltérképezve, hogy nem voltak rajta a térképen az útvonalak. Kasmír jelentős részét így jártam be, hogy nem szerepelt a térképen maga az útvonal, nem volt berajzolva maga az ösvény, meg a földút. Holott létezett az ösvény, és elég sokat közlekedtem így. És ott olyan hegyekre másztam föl, amiknél egyébként nincs információ az interneten. Tehát, hogy semmilyen mászó történet. Nincs Zero Climbing History, nem tudjuk a csúcs nevét sem, nem nincs ráírva semmilyen térképen a csúcsnak a neve. Talán ilyen szempontból ez közelebb áll egy expedícióhoz, de hát ez megint csak egy olyan megközelítés, hogy honnan nézzük, ugye? Hogy onnan nézzük, hogy akkor én tényleg ott lehet, hogy egy olyan útvonalat jártam be, ami első megmászás, lehet, hogy nem. Minden esetre az én szempontomból ez egy felfedezés volt, úgyhogy talán abból a szempontból lehet expedíciót nevezni. De tényleg ez így tök nehezen meghúzható határvonal. Viszont amit jövőre fogok csinálni, ez a Himalaya Traverse expedíció, az azt gondolom, hogy tényleg egy expedíció, mert olyan világelső teljesítmény lesz, amit még tényleg soha senki nem is csinált meg, csak részleteiben.
Tehát rád akkor inkább a magyar utazók voltak nagyobb hatással, és kalandorok, felfedezők, nincsen mondjuk a sportolók, tehát ahogy így mesélted ezt, igen, hogy nem annyira merültél el a sport világában, hanem sokkal inkább ezek a kalandtúrák azok, amik hozzád közelebb állnak. Körösi Csoma neked egy ilyen nagy példaképed volt, vagy egyszerűen az útvonal tetszett, mikor ezt az első expedíciót tervezted? Kapóra jött ez, esetleg mondjuk szponzoráció miatt, hogy Körösi útját jártad, vagy sokkal inkább ez egy ilyen tisztelgés volt?
Engem nagyon mélyen megérintett Körös Csoma Sándornak az útja, és az ő hozzáállása, az ő akaratereje, és ezzel az akaraterővel, amivel végigvitte az egész útját, ez nagyon hatalmába kerített igazából, és én tiszteletni akartam előtte, tényleg. Tehát, hogy ez ott volt legbelül, hogy azt gondoltam, hogy érdemes az ő nevét felhozni, feleleveníteni, mert tényleg nagy dolgot tett. Nem csak az utazásával, hanem javarészt nem az utazásával, hanem azzal, hogy ő milyen körülmények között kutatott fel egy nyelvet, gyakorlatilag a nulláról. Hát ő egy igazi nyelvkutató volt, és és már 13 vagy 14 nyelven beszélt, mikor meghalt, úgyhogy, és neki köszönhetjük a tibeti angol szótár megírását, és a tibeti nyelvtankönyvnek a megírását, publikálását. És ez egy óriási dolog, hogy nem csak ilyen sanyarú körülmények között utazott, hanem ilyen végtelenül nehéz körülmények között írta meg ezeket a publikációkat, könyveket.
Hogyan tudsz szponzorokat bevonni? Fölmerül a kérdés egy hosszú út során, hogy nagyon sok anyagi költséged van, illetve felszerelést is nyilván be kell szerezned, és kicsit visszatérve az előző kérdésre, mennyire lehet annak jó üzenete, hogyha te egy olyan korábbi utazót, aki mert szerintem nem mindenki felnéz, vagy aki elolvassa az ő munkásságát, vagy tud információkat gyűjteni róla, vagy egyszerűen csak utána néz, látja, hogy milyen emberfeletti teljesítményeket nyújtottak korábban, mondjuk akár magyar utazók is, és miket értek el. Tehát, hogy lehet-e ez benne még egy akár plusz adalék, kulcs, hogy könnyebben megszólítasz mondjuk szponzorokat? Vannak-e még mecénások, akik kalandért támogatnak téged vagy más utazókat? Mennyire működik ez mondjuk Magyarországon, összehasonlítva esetlegesen, amennyire van erre tapasztalatod mondjuk egy külföldi székhelyű céggel?
Ez a szponzoráció egy nagyon érdekes állatfaj, egy nagyon érdekes téma, és Magyarországon lehet, hogy ennek nincs is annyira kultúrája. Vannak persze kivételes esetek, és vannak olyan helyzetek, amikor tényleg a sportértékért támogatnak, és nem a magáért a marketing értékért. És szerintem egyébként ez a járhatóbb hozzáállás, és ez a járhatóbb út, mert hogyha az ember úgy gondolkodik, és a cégek úgy gondolkodnak, hogy csak a marketing értékért szponzorálunk meg valakit, akkor alaphelyzetben ez működésképtelen. Mert nagyon sokszor egy extrém sportoló, az annak van egy adott elérése, és nem a következő egy-két évben fog visszajönni a szponzorációnak gyakorlatilag a marketing értéke, hanem mondjuk hosszú távon, 5-10 éves távlatban fog ez esetleg visszajönni a cégnek. Persze ez nem vehető készpénznek. Viszont gyakorlatilag az a hozzáállása a cégnek, hogy egy ilyen célt támogat, egy ilyen mondjuk nemesebb célt, mint például bejárni egy nagy magyar tudósnak, vagy nyelvkutatónak, vagy utazónak az útját, az már, hogy is mondjam, emel ezen az értéken. Talán mondjuk emeli az szponzorációnak az értékét, és emeli a cégnek az értékét, és talán ezért is egyszerűbb is szponzorokat találni. Nem egyszerű szponzorációt szerezni, alapvetően kell hozzá egy bizonyos elérés, és egy bizonyos követőtábor, és egy jó fotóanyag, videóanyag, hogyha az ember tényleg el akar érni nagyobb cégeket, és akar magának termék vagy pénzügyi szponzorációt. Hát nyilván a termék szponzoráció sokkal egyszerűbb minden esetben. Könnyebben adnak terméket a cégek, mint pénzügyi hozzájárulást vagy tényleg szponzorációt. És hát Magyarországon szerintem ennek nagyon kicsi kultúrája van, és nagyon nehezen működik, tehát én is inkább nyugati cégeket keresek, tehát nyugat-európai cégeket keresek javarészt ilyen expedíciós, szponzorációs együttműködésekben.
A szponzorok kiválasztásánál mennyire fontos számodra, hogy hozzád közel álljon mondjuk az adott szponzornak a tevékenysége, az üzenete, hogy az együttműködés az egy szorosabb együttműködés legyen, és ne csak arról szóljon, hogy most ad neked valami pénzt, és igazából tök mindegy, hogy ki szponzorál.
De szerintem mindenkinél elmondható, hogy egyre fontosabb. Tehát amikor elkezdi valaki az ilyen, hogy is mondjam, karrierét, vagy amikor elkezd tényleg szponzorokkal együttműködni, akkor a legelején még az van, hogy mindenkinek örülünk, nem? Ez így. Szerintem nálad is így volt, hogy az elején mindenkinek örülünk, és akkor de jó, ő is összejött, és aztán meg persze az ember tanul abból, hogy hogyan tud együtt dolgozni másokkal, és akkor mindig egyre fontosabbá válik az, hogy közösen megfogalmazott üzenet legyen egy szponzorációban. Tehát mostanában nekem egyértelműen a saját küldetésem az a fenntarthatóságnak a terjesztése, és minél több emberrel megismertessem fenntarthatóságot, és igazából ennek megfelelően olyan cégek is jönnek be nekem, akiknek abszolút benne van ez a saját üzenetükben. És én nagyon nem szeretem a greenwashingot, és nagyon nem vagyok hajlandó olyan cégekkel együtt dolgozni, akiknek zöldre mosás van a fenntarthatóság marketingükben.
Tehát mondjuk akkor repülőtársaságot nem fogunk
látni. Ki van zárva? Teljesen ellentmondó a kettő egymásnak.
A fenntarthatóságról beszéltél, akkor térjünk is erre rá. Ugye ez nálad egy fontos központi elem, hogy fenntarthatóan utazol. De valójában hogyan lehet fenntarthatóan utazni? Mit értesz az alatt, hogy fenntartható utazás?
Alapvetően ez is egy elmondás, nem? Tehát, hogy utazunk, akkor nyilván az valamivel jár valamilyen környezetszennyezéssel. Bármit csinálsz, ha elmozdulsz A-ból B-be, akár egy métert is, akkor is, tehát hogy a fizika az azzal jár, hogy azzal, hogy elmozdulj A-ból B-be, azzal, ahhoz energia kell. És az energia, az nyilván az energiát azt elő kell állítani, és az energia előállítása, és az eljutatása a fogyasztóhoz, az minden esetben egy valamekkora környezet terheléssel jár. Viszont vannak olyan eszközök és módszerek, amikkel ez drasztikusan redukálható. Tehát annyival kisebb ezekkel járó kibocsátás és fogyasztás, hogy azon nagyon sokan meg is lepődnek. Tehát ilyen például a világ legjobb tömegközlekedési eszköze energiahatékonyság szempontjából a villamosított vasúti közlekedés, ami ha lehet, akkor megújuló vagy javarészt megújuló forrásokból van ellátva. És a másik, ami igazából a legkisebb fogyasztással és környezeti hatással jár, az meg a kerékpár és az elektromos kerékpár, és ez is egy olyan emberrel, aki úgy hajtja a biciklit, hogy közben nem mondjuk kilórszámra eszi a marhahúst. Tehát ez is egy nagyon fontos bemenet, és én erre per pillanati kutatást is végzek, hogy különböző közlekedési eszközöket, ha meghajtunk, akkor mennyire múlik a környezeti hatás azon, hogy milyen energiahordozóval és milyen forrásból tápláljuk a motort. Tehát ez adott esetben az embert, mert hogy az ember, hogyha vegánként közlekedik egy biciklivel, akkor 100 kilométeren meg kibocsát mondjuk 1 kg széndioxidot, de hogyha mondjuk húst hússal leszik, akkor 7,5 kg széndioxid jár egy 100 km biciklizés után. Ami azért nagyon nem mindegy, szerintem. Főleg, hogy egy nagyon kicsi fogyasztású autóval ez a széndioxid kibocsátás már ilyen 10-valahány kilóra adódik ki, 15 vagy ilyesmi. Mondjuk a vonatnál is ez a kibocsátási érték, az egy nagyon alacsony szám tud lenni, hogyha nem szénerőművel üzemeltetjük a vonatot, hanem mondjuk egy vegyes energiamixel, akkor is az érték egy nagyon alacsony érték tud lenni, mondjuk 2 és 4 között 100 kilométerenként.
Nyilván egy hosszú túrán, egy hosszú úton, expedíción, főleg ilyen extrém körülmények között azért nagyon nehéz motiváltnak maradni és jó kedélyt megtartani, még hogyha nyilván sokszor sok a szívás és nehézség is. Hogyan tudod fenntartani a motivációt, illetve mennyire játszik nálad szerepet, hogy évről évre többet, nagyobbat, extrémebbet vállalj, és meddig lehet ezt fokozni?
Hogy tartom fenn a motivációt? Hát nekem évek óta már lebeg így a szemem előtt ez a Himalaya Traverse expedíció. És ez egy akkora motivációt jelent számomra, hogy világon elsőként végigmenni Himaláján egyben kerékpárral, hogy ez valahogy engem folyamatosan éltet, és tényleg dolgozok rajta töretlenül. Nem tudom már mennyi pénzem meg energiám van benne, de rengeteg tényleg, hogy már annyira sokat tettem rá, hogy ezt egyszer megvalósítsam. Én biztos vagyok benne, hogy ezt egyszerűen meg fogom csinálni, és lehet, hogy nem jövőre, de most már tényleg az körben azódik, hogy el fog tudni indulni a jövő év márciusában, hogyha tényleg minden sikerült elintézném. Persze az engedélyeztetés maga egy éves folyamat kb. Úgyhogy hamarosan neki is látok.
És szerinted, hogyha ezt mondjuk sikerül megcsinálnod ezt az utat, akkor folytatnád valami még, hogyha van ennél extrémebb, akkor még mennél ilyen irányba, vagy akkor szerinted már más irányt venne a mondjuk úgy karriered a ziho.hu?
Lehet, hogy ilyen nagyon extrémet, nagyon hosszút már nem csinálnék. Szerintem nem lesz rá annyira affinitásom. Nem tudom még. Szerintem egyébként az lesz, nekem az a megérzésem, hogy inkább ilyen max. 2 hónapos projektjeim lesznek ezt követően. Nekem sokkal nagyobb célom az, hogy tényleg változtassunk, és hogy minél több emberhez eljuttassam ezt a fantasztikus érzést, amikor valamit a megszokotthoz képest jóval környezetkímélőbben csinálunk, és fenntarthatóbban csinálunk, akkor egy ilyen jó, tiszta érzés lesz bennünk, és ezt szeretném minél több emberrel megismertetni, mert ez egy annyira fantasztikusan jó dolog, hogy mondjuk tegyük fel, hogy eddig autóval közlekedtünk, ezentúl pedig mondjuk csak e-bike-kal, meg vonattal, vagy ennek a kettőnek a kombinációjával, és akkor azt gyakorlatilag minden megtett kilométerrel rengeteg károsanyag kibocsátást előzünk meg. Meg azzal is, hogyha nem vásárolunk össze-vissza mindent a boltból, hanem tényleg sokáig használjuk az utcainkat, és nem gáz az, hogy van egy pici lyuk a gatyámon, meg a nem tudom, hogyha mindig ugyanaz a felső van rajtam, mert 3 éve is az volt, meg 5 éve is az volt, és akkor nem gáz az, hogy ugyanazokat a cuccokat hordjuk. Mert tényleg szerintem ennek kéne menőnek lenni, hogy az ember fenntarthatóan él, és közelebb kerül így ezzel a természethez. És szerintem ezt az érzést, meg ezt a szemléletet, ezt nekem misszió eljuttatni minél több emberhez, és nem úgy, hogy rátukmálni, senkire se akarom ezt rátukmálni, hanem azt szeretném, hogy ezt így élvezetből csinálják minél többen, mert ez tényleg egy csodálatos dolog.
Tehát akkor egyfajta plusz motivációt jelent az, hogy van neked egy expedíciód, ami nyilván alapvetően egy saját magad felé irányuló történet, és akkor ennek lehet egy jó társadalmi üzenetet.
Igen, igen, és ez azért Jolly Joker, mert igazából egy expedícióból, ami mondjuk kalanddal dús, kalanddal teli, azt mondjuk tök jól be lehet mutatni ilyen élménybeszámolókon, és meg lehet mutatni az embereknek, mondjuk ráfűzve ilyen fenntarthatósági szálakat, és tényleg így átadva a kalandot és magát a fenntarthatóságot együtt az embereknek. Ezt folyamatosan csinálom, rengeteg cégnek tartok előadásokat, meg workshopokat, közintézményeknek, könyvtárakban, meg iskolákban tartok, egyetemeknek tartok előadásokat, úgyhogy nagyon nagy hallgatósághoz eljut már így ez a szó, amit én képviselek. És ez egyre nagyobb örömet okoz nekem, és azt érzem, hogy nekem ez az utam. Egyrészt az, hogy minél több előadást tartsak, akár Magyarországon, akár Európa szerte, és az is, hogy a közösségi médiában ugyanezt a tevékenységet, hogy minél több emberhez eljutassam ugyanezt ezt az érzést és ezt a fenntartóságot. Talán még az, ami nekem hosszú távon működik, hogy ökotúrákat csináljak. Vezessek olyan túrákat, amely során a lehető legkisebb környezetterheléssel járunk. Tehát, hogy ne repülővel menjünk ki, nem tudom, a Kaukázusba túrázni, hanem szálljunk fel a vonatra, és akkor elmegyünk Törökországon keresztül egészen Grúziáig, ami mondjuk plusz 3 nap, és akkor tényleg lassan utazunk, megtapasztaljuk, hogy mi van körülöttünk, és amikor odaérünk Grúziába, akkor ott járunk, hogy ja, tényleg ide idő kellett, hogy eljussunk erre a helyre, és sokkal jobban megbecsüljük. És ennek megfelelően jóval kisebb kibocsátásra eljutunk egy adott helyszínre, ahol szintén csak a helyi termékeket vesszük meg, és a helyi szálláshelyeken, a helyi kisebb közösségek által üzemeltetett szálláshelyeket vesszük igénybe, és nem a nagyobb hoteleket. És ezért is a helyi szervezeteket támogatjuk, mindig mindez az ökoturizmushoz hozzátartozik. És talán ebben is el tudom képzelni magamat, hogy mint túravezető vagy túraszervező ebben részt vegyek egy ilyen tevékenységben.
Mennyire szűk a magyar, mondjuk úgy, hogy expedíciós, bringás expedíciós közeg. Gondolj itt arra, hogy te mennyi segítséget kaptál, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, mondjuk elsősorban ugye a Csuma útján, azt mondta, hogy az volt az első nagyobb inkább, tehát hogy mennyi infót tudtál összeszedni magyar utazóktól, illetve neked mennyi felkérés jön, vagy információkérés, mondjuk, hogy szevasz Viktor, tudnál abban segíteni, hogy ha mondjuk elmennék mondjuk Grúziában bringázni, akkor mire lenne szükségem?
Jön egy csomó ilyen felkérés, tehát sokan kérdezősködnek, hogy milyen felszerelést használok, hogyan edzek, hogyan készülök föl. Nagyon sokszor van az, hogy emberek próbálnak nekivágni, és segítségre szorulnak, vagy éppen megfelelő bringát kell kiválasztani. Én ezekben nagyon szívesen segítek amúgy, tehát hogy ha arról van szó, hogy tényleg bringával utaznak valahova az emberek, én abszolút támogató vagyok ebben. Számíthatnak rám, akik megkeresnek, mert Én szívesen segítek ilyenkor.
Tök jó, és gondolom neked is segítettek kezdetben, nem? Hogy te is tudtál igen. fordulni azért utazókhoz. Tehát igen, voltak igen. azért már Magyarországon ennek hagyományai.
Persze, ugye nekem nagyon sokat adott RP és Zita, Honeymoon Around the World, akik nászútra mentek a világ körül, és 4 éven keresztül fekvőbringáztak mindenféle kontinensen. Hát ők tényleg nekem nagyon sokat adtak, és nem csak úgy, hogy a blogjukat követhettem, hanem úgy, hogy utána beszélgethettünk személyesen. És szerintem ők voltak azok, akik javarészt így fel is készítettek erre.
Beszélnél egy kicsit arról, hogy mi is tulajdonképpen ez a bikepacking? Mert elég sokszor lehet a neved mellett találkozni ezzel, hogy előadást tartasz.
A bikepacking az egy új formája a kerékpártúrázásnak. Nagyjából arról szól, hogy minél kevesebb cuccot tegyünk fel a bringára, és igazából én minimalistaként könnyű mobilis bringával menjünk végig a biciklitúránkon. És én egy mountain bike-ra pakolom fel a cuccaimat a legutóbbi időben, ami egy öszteleszkópos bringa. Igazából az egész kerékpár mindenestől 27 kiló. Ha belegondolok, nagyon durva, hogy kicsit több, éppen csak több, mint a harmada annak a súlynak, amit vittem a Csoma Utyan expedíción a Afganisztánba. Tehát az egy 70-75 kilós setup volt.
Hú, az nagyon sok.
Ja.
Hát nyilván nagyon sok minden fejlődik, úgyhogy most már azért könnyebben hozzá lehet jutni mindenféle extra és praktikus, kényelmes felszereléshez. Vannak magyarországi gyártók is egyébként, akik foglalkoznak bikepacking cuccokkal?
Igen, én nekem a táskámat, a váztáskámat azt Mókus gyártotta, Boros Balázs. Be kellett szabni a vázba, tehát nem volt mese, mert annyira speciális a váznak a kialakítását, nyilván ösztelós. Ezért oda be kellett szabni a táskát, és ez marha jó sikerült. És ő csinálta a kulacs tartóimat, meg egy kisebb vásztáskát, és amit a felső csőre rögzíthettem. És azt kell mondjam, hogy pont jó mennyiségű cuccot nyer el ez az összes táska, a nyeregtáskával, meg a kormánytáskával együtt. Ez így pont jó kiadja. Hát persze még egy hátizsákot viszek magammal, de abban azért nincs sok cucc.
Csak csomó dollár, gondolom.
Meg euró.
Akiben megfogalmazódik az, hogy szívesen utazna, mondjuk elsősorban kerékpárosok, hiszen nekik tudnál igazából jó példát, vagy hegymászás, kerékpározás ilyen témakörökben, akkor itt javasolná nekik, hogyha már ott van bennük, de még nem indultak el, picit bizonytalankodnak, mi lenne a javaslatom,
aki még bizonytalankodik? Hát az, hogy tegye meg az első lépést, ami a legnehezebb, és aztán meg minden magától. Persze, fel kell készülni, de leginkább mentálisan. Én nekem az a javaslatom, hogy mentálisan készüljünk, fölpörgessük végig az anyunkban mindenféle szenáriót, hogy ha ez történik, akkor mi lesz, ha az történik, akkor mi lesz, tehát ilyen kockázatelemzés. És hogyha ezt végigpörgettük, és megvan mondjuk mindenre a megoldás, akkor vegyük kezünkbe még a jégcsákányt, aztán induljunk el.
Aztán hadd szóljon. Hadd szóljon, mint a megmondoló.
Hadd szóljon, igen.
Aki szeretné kicsit bővebben megismerni Viktor életútját, korábbi vagy eljövendő túráit, az látogasson el a zicho.hu oldalra, ez zicho.hu, vagy vásárolja meg valamelyik izgalmas úti beszámolóját könyv formájában. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a Mondoló Klub eseményeiről, akkor kövessétek a Facebook vagy az Instagram oldalunkat, ahol minden fontos információt megtudhattuk az egyesület éppen zajló projektjeiről. Hallgassatok minket legközelebb is, sziasztok!